Tisztelt Hölgyeim és Uraim, jó napot kívánok! Köszönöm szépen a meghívást! Amikor készültem erre a mai előadásra, akkor valahogy a fülembe csengett folyamatosan Sir Ralph Dahrendorfnak az a 20 évvel ezelőtti mondása, amit olyan sokszor idézünk, hogy a politikai rendszert 6 hónap alatt meg lehet változtatni, a gazdasági átalakuláshoz 6 év kell, de a társadalom átalakulása 60 évet is meghaladhatja. Azért jutott az eszembe, mert hogyha az ember madártávlatból ránéz a mi régiónkra, amely 22 évvel ezelőtt indult el a rendszerváltás után egy új irányba, akkor azt látjuk, hogy a korabeli várakozásainkhoz képest egyáltalán nem fejlődött egyik ország sem mindvégig valami fajta egyenletes, lineáris pályán. Minden országnak voltak hosszabb, rövidebb, egyértelmű fejlődési szakaszai, és ezeket a szakaszokat szinte minden egyes országban megszakították cikcakkok. Emlékezzenek Szlovákiára a 90-es években, Lengyelországra a 2000-es évek közepén, Romániának több cikcakja volt. És ha madártávlatból nézek hazámra, akkor azt gondolom, hogy Magyarország jelenleg egy cakban van éppen, egy meglehetősen hosszú cikk után. De amikor azt mondom, hogy ez csak idézőjelben egy cikcak, akkor ezzel azt is akarom mondani, hogy reményem és hitem szerint Magyarország képes lesz, mint szomszédai sorstársai ugyanúgy visszatérni az európai társadalom fejlődés számunkra megadatott, most ismét megadatott útjára, arra az útra, ahova 1990-ben történelmünk során már sokadszorra elindultunk, ahova menni akartunk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sok szó esik manapság nemzeti érdekeinkről, azok képviseletéről, sőt védelméről. Utcai tömegmozgalmak, radikális székház foglalások szerveződnek rá, nemzetközi jogi és közgazdasági viták, eljárások zajlanak e témák körül. Van, aki Európával szemben kívánja a magyar érdekeket megvédeni, és van, aki a kormánnyal szemben. Van, aki az IMF és Brüsszel gyarmatosító törekvései ellen agitál, míg mások, sőt időnként ugyanazok, az IMF-től várják a megváltást. Nagyszerű sikerekről, évtizedekre konszolidált költségvetésről hallunk az egyik oldalról, miközben a fizetésképtelenség fenyegető árnyékáról suttognak a másikon. E vitákban eligazodni, a propaganda és ellenpropaganda függönyén átlátni nehéz feladat, talán csak úgy lehet, ha a tényekből és a józan észből indulunk ki. Egy amerikai szenátor mondta találóan, hogy mindenkinek joga van a saját véleményéhez, de senkinek nincs joga a saját tényeihez. Márpedig az alapvető, a tényleges, a valódi nemzeti érdek meghatározása a gazdaság területén nem nehéz. Még csak nem is nagyon szubjektív. És elnézést, hogyha a következőkben közhelyeket fogok mondani, de most olyan időket élünk, amikor a nyilvánvaló célok, értékek leltározása is fontos. Fontos, hogy kimondjunk elemi közgazdasági igazságokat. Tudják, a közgazdasági egyetemet esetleg be lehet zárni, de a közgazdaságtan törvényei attól még érvényre jutnak és meghatározzák az életünket. A nemzet érdeke tehát egy erős Magyarország, egy versenyképes, sikeres gazdaság, egy gyarapodó nemzet megteremtése. Ehhez a közösség, a magyarok közösségének szintjén fő célunk a nemzetgazdaság stabil, hosszú távú, kiegyensúlyozott növekedése kell, hogy legyen, míg a polgárok, a családok, a háztartások szintjén a cél a tartós, lépésről lépésre haladó érzékelhető gyarapodás, a jólét fenntartható, biztonságos növekedése a társadalom valamennyi csoportjában. E növekedés döntő tényezői még mindig a közgazdasági közhelyeknél tartva a munkaerő, ideértve a foglalkoztatást és a termelékenységet, a tőke, ideértve a hitelt is, az intézményi és jogszabályi környezet minősége és kiszámíthatósága. És persze sok fájdalmas tapasztalat alapján tudjuk, hogy növekedést csak egyensúlyra lehet építeni. Ezeken múlik a növekedés, ilyen egyszerű látszólag. És ha ezek a tényezők rendben vannak, akkor a bővülő, immáron bővülő javak újraelosztása, annak társadalom filozófiája, módja, kedvezményezettjei, ez persze lehet politikai vita tárgya. De az nem, hogy elosztani csak azt lehet, amit megtermeltünk, hogy fedezet nélkül nincs többé fogyasztás. Ha más nem, ezt a leckét beleverte minden európai fejébe a válság. A jó kormányzás tehát a gazdaságban ezekre a tényezőkre koncentrál. És ha ez alapján azt vizsgáljuk, jó utat járunk-e ma Magyarországon, követjük-e saját nemzeti érdekünket, szomorú megállapításra jutunk. A 2000-es évek első évtizedében egymásra épülő, egymást erősítő, kormányokon átívelő hibás gazdasági döntések miatt Magyarország fokozatosan és egyre nagyobb mértékben maradt el attól a lehetséges növekedési és egyensúlyi pályától, amelyet befuthatott volna. Így érte el a válság első hulláma. 2010-től kezdve viszont A páratlanul erős politikai mandátumhoz jutott kormány elsősorban azt hiszem politikai hatalmi érdekek miatt számos ponton szembefordult a gazdasági és társadalmi ésszerűséggel, és a növekedés szinte valamennyi tényezőjében súlyos károkat okoz az ország hosszú távú érdekeinek. Pedig a jó kormányzás nagyon fontos dolog a gazdaságban is. Elemzésünkhöz nézzük meg, hogy hogyan alakulnak az elmúlt években a növekedés alapvető tényezői. Kezdjük a munkával, hiszen a munka, a foglalkoztatás két évtizede Magyarország legnagyobb problémája. Az 56% körül tartósan rögzült foglalkoztatás a rendszerváltás legnagyobb kudarca. Az akkor elveszített 1,2 millió munkahely, amiből 1 millió ma is hiányzik az akkori állapothoz képest. Nos, ez azt jelenti, hogy ma alig több, mint minden második aktívkorú ember dolgozik, legalábbis legálisan. Kérdés az, minden egyes kormánnyal szemben egyébként az elmúlt 20 évben, hogy képes volt-e javítani ezen a helyzeten, és képes volt-e javítani ez a kormány, amely ambiciózusan éppen a rendszerváltás kijavítását tűzte forradalmi zászlajára. Ha érzelemmentes és tényeken alapuló választ akarunk adni, akkor a válasz annyi, hogy nem. Épp ellenkezőleg Magyarország kilátásai a foglalkoztatás terén rosszabbak, mint két esztendeje voltak. Sok szempontból önsorsrontó folyamatok indultak be. Az alacsony képzettséget igénylő munkahelyeket a kormány szerencsétlen intézkedései megdrágították, pedig Magyarország munkaerő tartalékai elsősorban és óriási mértékben az alacsony képzettségűek körében vannak. Mégis a két évvel ezelőtti és a tavalyi adóváltozások eredményeként ma az összes adóelvonás mértéke magasabb, mint a kormányváltás előtt volt. Ma több adót von el az adócsökkentés kormánya, mint amennyit az előző kormány. A jövedelemadó változtatása alapján pedig, és ez talán még nagyobb baj, ma 4,5 millió ember él olyan háztartásban, amelynek csökkent a jövedelme, vagy mondhatjuk úgy is, a munkavállalók kétharmada veszített a jövedelemadó rendszer átalakításával. Így hát a munkaerő piaci kereslet ebben a szegmensben drámaian romlik, miközben a kínálat az állam tudatos lépései folytán, egyébként részben észszerű lépései folytán, soha nem látott mértékig fokozódott. Gondoljanak csak a munkanélküli járadék 3 hónapra történő csökkentésére, amely a munkát keresők 10000-eit hozza időszűkébe, és kényszeríti rossz, a képzettségének nem megfelelő állások elfogadására. Olyan érzésem van, mintha a kormány egyre több eszkimót küldene ki a hidegbe vadászni, miközben maga ritkítja a fóka állomány. Számításaink szerint a minimálbér radikális felemelése miatt mintegy 50000 munkahelyet veszít el Magyarország az alacsony képzettségűek szegmensében a következő két évben. Ezzel nem is az a legnagyobb probléma, hogy még fülünkben visszhangzik az 1 millió új munkahely nagyotmondása, hanem az, hogy ennek a lépésnek nincs nyertese. Ez egyaránt rossz a gazdaságnak, és még rosszabb azoknak, akik emiatt veszítik el munkahelyüket. Nem új dologról van szó, 2001-2002-ben is történt radikális emelés a minimálbérben. Annak akkor örültek, akik több minimálbért kaptak. De az a 100-120000 ember, aki két éven belül emiatt veszítette el a munkahelyét Magyarországon, talán nem is kötötte össze a fejében, hogy öröme korai volt, és lehet, hogy munkaadójára haragudott amiatt, ami egy kormányintézkedés miatt következett be. Érdemes tanulni a múltbeli hibáinkból. És amikor erről a 4,5 millió emberről beszélek, aki olyan háztartásban él, ahol kevesebb lett a jövedelem az adóváltozások következtében, akkor ne tévedjünk, minden ellenkező híreszteléssel szemben ők a magyar középosztály legnagyobb része. Ez az alig létező, vékony és már is lecsúszástól fenyegetett rétege a magyar társadalomnak. Ők a középosztály. Nem pedig az, akiket a kormány a politikája nyertesének nevez. Az a szűk réteg, felső talán 100-200-300 ezer ember, amely ténylegesen haszonélvezője az elmúlt két esztendőnek, legfeljebb a magyar felső középosztály és az azon felüli leggazdagabbak. A magyar középosztály egésze, nagyobb része, csak ürügye, de nem nyertese az elmúlt két év kormányzásának. Az ő nevükben kormányoznak, de a kárukra. A magyar munkaerő piacot és ezáltal ezt a törékeny középosztályt ráadásul még egy csapás érte. Ez a szóhasználat azt sejteti, mintha egy természeti erő miatt történnének velünk a dolgok, de itt most kormányzati döntésekről van szó. Például arról, hogy a felső oktatást, amely mindenütt a társadalmi mobilitás leghatékonyabb csatornája, bezárja, leszűkíti és elsorvasztja az új szabályozás. Egyre kevesebben jutnak, egyre kevesebbet érő tudáshoz. A közoktatás és a felsőoktatás a szakképzés átalakításával a szegényebb fiatalokat öröklött helyzetükbe zárja be a kormányzati intézkedés, a tehetősebbek vagy középosztálybeli családok gyermekeit pedig saját hazájuk elhagyására ösztönzi. A magyar fiatalok többsége szemben európai társaikkal ugyanis nem azért megy külföldre tanulni, hogy világot látott emberként a tudását még versenyképesebbé téve térhessen haza, hanem azért, mert szülőföldjén nem, vagy egyre kevésbé lát jövőt a maga számára. Egy szép és sajnos fájóan igaz megfogalmazás szerint 100 éven belül Magyarország negyedszerre űzi el társadalma leendő elitjét, a holnap értelmiségét. Innen most nem tanulni akarnak elmenni a diákok, hanem élni. Ők számolnak erről be nap mint nap a sajtó híradásai szerint, személyes tapasztalataim szerint. A gazdasági növekedés másik tényezője a tőke. A tőke az, amelyben Magyarország leginkább hiányos volt a rendszerváltás után, és az első 20 év gyors fejlődésének motorja a gyors tőke beáramlás volt. Nem azzal van a baj, hogy sok külföldi tőke jött Magyarországra, hanem az kudarca az elmúlt 20 év kormányzásának, hogy a kis- és középvállalkozások nem tudtak érdemben összekapcsolódni, nagy tömegben összekapcsolódni a beáramló modern külföldi tőkével, hogy kettős, duális szerkezetű lett a magyar gazdaság. De erre nem az a válasz, hogy a külföldi tőkebefektetőket üzzük el az országból. Térjünk vissza a józanészhez. Az elmúlt 2 év eredménye kapcsán, miközben a régióban mindenhova növekvő mértékben áramlik be az a tőke, amely egyre alaposabban nézi meg, hogy hol érdemes költséghatékonyan termelni, ekközben Magyarországon az 1997-es szint közelébe esett vissza a tőkebeáramlás mértéke, és jelenleg a legalacsonyabb a régióban. És egy olyan ország kezdett el háborúzni külföldi befektetőkkel, beruházókkal, amelynek gazdaságában az export a soha nem látott 93%-át teszi ki a magyar GDP-nek. Hiszen miközben a magyar gazdaság belső növekedése, fogyasztása, beruházása csökken, az egyetlen tényező, amely a magyar gazdaságot a víz felszínén, vagy csak időnként kicsivel alatta tartja, az az export. Ugyanez a tőke problémához sorolnám a növekedés másik előfeltételét, a hitelt. Nem vitás, hogy a válságot megelőző hosszú időszakban jó néhány bank Magyarországon szakszerűtlenül és időnként etikátlanul viselkedett az ügyfeleivel szemben. Magam is a vadkeleti viszonyok felszámolására hívtam fel annak idején a banki etikai kódex bevezetésénél. De a bankok ellen meghirdetett népszerű háború már rövid távon is recesszióba tolta ismét a magyar gazdaságot. Miközben a vállalati hitelezés a régió főbb országaiban már most is meghaladja a válság előtti szintet, aközben ugyanez a vállalati hitelezés nálunk a válság előtti szint 83%-ára esett vissza, és tovább csökken. Nem tudom, emlékeznek-e a válság előtti növekedő időszakban meglévő arányszámról, azt mondta a Bankszövetség saját tapasztalat alapján, hogy 1% gazdasági növekedéshez 4-5% banki hitelbővülésre van szükség. Az, hogy Magyarország most közép-európai régió leggyászosabb növekedési adatát produkálta, abban valószínűleg döntő szerepe van ennek a drámai hitelszűkülésnek. És ne legyenek kétségeink, ez a hitelszűkülés nem a multinacionális vállalatokat érinti elsősorban, hanem a hazai kis- és középvállalkozásoktól veszi el a talpraállás, a talpon maradás esélyét. A harmadik tényezője a növekedésnek a kiszámítható és minőségi intézményrendszer és jogszabályi környezet. Sokat lehetne erről beszélni, én 2 dologra szeretném felhívni a figyelmet. A válság után ma széleskörű egyetértés van abban, hogy a piaci versenynek külső felügyeletre, szabályozásra van szüksége, mert ennélkül a teljesen szabadjára engedett piaci verseny felfalhatja önmagát, tönkreteheti azt, ami jó lehet a kapitalizmusban, a piacban. Kártékony monopóliumok alakulhatnak ki. De a döntően közgazdászokból álló közönséget hagyj kérjem arra, hogy gondolja végig azt, hogy ha a demokráciát egyfajta politikai piacnak, piaci versenynek tekintjük, akkor valószínűleg ott is van, szükség van a szereplőktől független szabályozásra, vagy ahogy máshogy mondják, fékekre és ellensúlyokra. Szükség van rá ahhoz, hogy ne alakuljon ki olyan helyzet, ahol a verseny egyik aktuális győztese nem zárja ki a jövőbeli verseny jótékony hatását a piacról, a politikai piacról. Hogy is van az manapság Magyarországon, hogy a kormány a piac szabályozására lassan semmilyen eszközt nem tart elképzelhetetlennek, míg a hatalomgyakorlás piacán, a politikában kialakuló hatalom korlátozására már semmilyen eszközt nem tart elképzelhetőnek. Amiképp az áruk, a tőke, a munkaerő és a szolgáltatások piacának kiszámítható és megbízható szabályozásra van szüksége, ugyanúgy arra van szüksége a politikai hatalom piacának is. Ezt a szabályozott versenyt hívják demokratikus jogállamnak, amelyet a fékek és egyensúlyok rendszere tart egyensúlyban. Független, de a központi költségvetésből finanszírozott intézményekre van szükség, mint a cselekvési képességétől meg nem fosztott alkotmánybíróság, az állami számbevőszék, a Nemzeti Bank, a Költségvetési Tanács vagy a független bíróságok. És persze a fékek és ellensúlyok rendszerébe beletartozik egészében a szabad sajtó is. E fékek és ellensúlyok és kölcsönösen tisztelt hatalmi korlátok nélkül a politikai verseny éppen olyan embertelenné és kontraproduktívvá válik, mint a verseny nélküli monopolkapitalizmus. Magyarországon ma a politikai monopolkapitalizmus kialakulása fenyeget. Elvileg szabad, de gyakorlatilag korlátozott verseny. Ennek véget kell vetni, és nem pusztán morális okokból, bár motivációnak az sem volna kevés. Véget kell vetni neki jól felfogott érdekből is, mert a demokrácia végső soron nem más, mint a rossz vezetés gyors és békés korrekciójának lehetősége. Ezt a lehetőséget mindannyiunk érdekében hosszú távon meg kell őrizni Magyarország számára. Nem állítom azt, hogy a mai kormánypolitika mögött nincsen racionalitás, csak azt, hogy az még nem a teljes közösség fenntartható gyarapodását tekinti meghatározó szempontnak, hanem a hatalmi pozíciók intézményi és személyi bebetonozását. Egy viszonylag szűk, de elkötelezett szavazói csoport és egy ennél is sokkal szűkebb kegyenckör helyzetbe hozását. És ezen a ponton kell a magyar politikai közbeszéd egy másik refrénszerűen ismétlődő kifejezését idéznem, a korrupciót. Azt gondolom ugyanis, hogy egyáltalán nem véletlen, hogy manapság a nemzeti érdek és a korrupció feszültségteli párosa határozza meg a magyar közbeszédet. A korrupció, amely az elmúlt 22 évben, de mondhatnék 220 évet is, átszőtte életünket, mint sok más közepesen korrupt, felzárkózó posztszocialista országét, államét. És ez a korrupció eddig is rendkívül sokat ártott Magyarországnak. De most úgy tűnik, hogy a választások győztese megelégelte ezt az érdekcsoportok által szabdalt, zűrzavaros, hatékonytalan rendszert, és úgy döntött, véget vet neki. Véget vet, és helyette, mint annyi más területen, egy központilag koordinált, irányított, hatékony szervezetet, centrális erőteret épít. A nemzeti érdek és a szűk politikai hatalmi érdek szembekerüléséből következik az is, hogy az Európai Bizottsággal és az IMF-fel régóta folyó vitában valójában végső soron nem a nemzeti érdekeinkért folyik a küzdelem. Hiszen nehéz lenne nemzeti érdeknek nevezni például mondjuk a bírák korai nyugdíjazásának ügyét. Valójában ez a bírói függetlenség felszámolására tett kísérlet, hol ebben a nemzeti érdek. Vagy ugyan mitől volna nemzeti érdek a jegybank függetlenségének csökkentése? Ez is hatalmi kérdés csupán, mindegy, milyen jelzőt aggat rá a kormányzati kommunikáció. 2008-ban a válság kitörésekor a kormány tárgyalt és meg is állapodott az IMF-fel. Akkor elejétől végéig körülbelül 4 hétre volt szükség ehhez a megállapodáshoz. Most 8 hónap telt el azóta, hogy a korábban kigúnyolt 3 betűből várva várt partner lett, de nem, hogy megállapodás nincs, hanem még a tárgyalások sem kezdődtek el. Mindezt látva egyre többen teszik fel a kérdést itthon és külföldön is, vajon csak tárgyalni akar Magyarország kormánya, vagy megállapodni is. Mert az igaz, hogy már a tárgyalások esélye is képes átmenetileg a forintot stabilizálni. De az még inkább igaz, hogy a megállapodás viszont alig ha lesz elképzelhető a jelenlegi gazdaságpolitika kudarcának, zsákutcás voltának beismerése és érdemi korrekciója nélkül. Vajon hajlandó-e idáig elmenni Magyarország jelenlegi kormánya? És vajon érdeke-e? Mert Magyarországnak ez volna az érdeke, de vajon egybeesik-e Magyarország érdeke és a kormány mögött állók érdeke? Szeretnék világossá tenni valamit, mert nagyon sok szó esik ma az IMF-ről, tőle várva a megoldást. Az IMF nem megoldás. Az IMF haladék, második esély. Második esély arra, hogy a korábbi hibákat legyen időnk kijavítani. A megoldás az mindig a mindenkori kormány kezében van. És ha megoldásokról beszélünk, akkor azt hiszem, a megállapodás húzódása, hiánya, bizonytalansága döntően abból fakad, hogy a kormány valójában nem a gazdaságpolitika korrekcióját keresi, hanem a jelenlegi gazdaságpolitika minimális kompromisszumokkal, taktikai engedményekkel való folytatását szeretné elérni, de tudja, hogy szüksége van az IMF védőhálójára. Ebből fakad a bizonytalanság, ezért telik múlik az idő megállapodás nélkül. Melyek azok az alapvető fordulatok a magyar gazdaságpolitikában, amelyre szükség van? Hagy utaljak arra, amit már elmondtam a növekedés tényezőjéről, hiszen abból következik mindez. Korrekcióra van szükség az intézményi és jogszabályi rendszerben. Helyre kell állítani a független intézmények erejét, becsületét, függetlenségét. Helyre kell állítani Magyarország hosszú távú kormányozhatóságát és válságkezelő képességét. Például azon 2/3-os törvények módosításával, amelyek az ország napi kormányzásához szükséges, például adó törvényeket 2/3-ba sorolják. Ennélkül Magyarország nem lesz képes a jövő válságait kezelni. Vissza kell szerezni a külföldi és hazai ország finanszírozók bizalmát, és helyreállítani a jogszabályok biztonságát. Az intézményi kérdések rendezése még önmagában nem megoldás. A növekedés képességét kell helyreállítani Magyarországon. Ennek elsődleges feladata, és a korrekciónak ezzel kellene kezdődni, hogy a munkaerő piacon beállt aránytalanságokat, hibákat korrigálni kell, és koncentrálni kell arra, hogy rövid távon az alacsony képzettségű munkaerőt visszaengedjük és visszakésztessük a munkavilágába. Másik oldalról középtávon magas hozzáadott értéket előállítani képes munkaerőt, a hasznos, versenyképes tudást állítsa elő a magyar oktatási képzési, szakképzési rendszer. És persze a tőke vonzó, vagy legalább a tőke megtartó képességünk helyreállítása, a külföldi és magyar vállalkozók bizalmának helyre billentése. Rendkívül sürgető. Mint ahogy új egyességre lesz szükség az országban finanszírozó bankokkal ahhoz, hogy a magyar kis- és középvállalkozások minél előbb hitelhez jussanak. Ehhez is gyökeres fordulat kell. És persze az egyensúly megtartása, az egyensúly hosszú távú fenntartható biztosítása is szükséges egy ilyen korrekcióban. Magyarországnak tartósan 2% körüli elsődleges többletet kell produkálni ahhoz, hogy az államadósság egyébként csökkentésének helyesen kitűzött célja valóra is válhasson. Szóval ma sok a kétely abban, hogy Magyarország meg akar-e egyezni. Én azt gondolom, nincs más választása. De értem a bizonytalanságot, a tamáskodó kérdéseket. Kételkedésüket pedig csak táplálhatja az a fajta új Európa ellenesség is, amelyet időnként a kormány vezető politikusai is sugalnak. Hiszen az Európa ellenesség kitalálói önbeteljesítő jóslatként akarják ezt az új harcot működtetni. Nem azért utalnak rá, hogy sokszor és tudatosan, mert Európa ellenesség Magyarországon meghatározó mértékben van, hanem azért, hogy legyen. Mert ha van kivel küzdeni, az elfedi az itthoni hiányosságokat, az itthoni tévedéseket. A mindenkori magyar kormányok Magyarország drukkereként szeretnék figyelmeztetni minden döntéshozót. Lehet, hogy rövid távon hasznos és kifizetődő bűnbakot, politikai mumust csinálni legfontosabb szövetségeseinkből. De hosszú és középtávon a saját jövőnket veszélyeztetjük ezzel. Az az okoskodás, hogy jobb ma egy Európával szembefordított Magyarország, mint holnap egy új kormány, romlásba viheti a nemzetgazdaságot, és letérítheti a helyes pályáról Magyarországot. Egyességre van szükségünk, mert ha valamikor, akkor most különösen igaz a mondás, hogy aki időt nyer, az életet nyer. Ez igaz. A legfontosabb most, hogy a mentőcsónak közelébe úszhassunk. De ehhez például az is kell, hogy a vízből ne próbáljunk feltételeket diktálni a csónak evezősének. Aztán csónakba kell szállni, pokrócot kell teríteni a vállunkra, és kievickélni oda, ahol a legközelebbi kikötő van. De attól még meg kell őrizni a józan eszünket. És különbséget kell tudnunk tenni a partot érés és a révbeérés között. Különbséget haladék és gyarapodás, időnyerés és győzelem között. Az ámításnak és az önámításnak, ennek a nem az elmúlt két évben kezdődött magyar feneségnek véget kell vetni. És nem elsősorban azért, mert tisztességtelen, hanem azért, mert tönkre megyünk bele mindannyian. Tisztelt hölgyeim és uraim! Hogy mondjam azt, hogy világnézettől és pártállástól függetlenül mi valamennyien magyarok drukkerei vagyunk, sokszor kényszerű drukkerei vagyunk a mindenkori kormányzatnak. A mindenkorinak, így a mostaninak is, mert a hazánk sorsa van rábízva, és a gyermekeink hazájának sorsa. Ezért is mondom azt, hogy változtatni kell, és a változtatás nem a két évvel ezelőtti állapot visszaállítását jelenti. Akkor sem mentek jól a dolgok, és nagyon sok mindent nagyon alaposan kellene még mindig változtatni ahhoz képest is ebben az ország. A válság utáni Magyarország nem tud, és nem is szabad, hogy olyan legyen, mint a válság kitörése előtt volt. De a válságban Magyarország jóval régebb óta van, mint mások. 2006-ban kezdődtek a megszorítások Magyarországon, egy fáradt, elgyötört, megviselt társadalom néz szembe, egyelőre még nem belátható végű megszorításokkal. Egy ilyen helyzetben a mindenkori kormánynak három kötelessége mindenképpen van. Az első, hogy az áldozat az ne tartson tovább, és ne legyen nagyobb, mint amennyi elkerülhetetlenül szükséges a válság kezeléséhez. A második, hogy azok, akiktől az áldozatot kérik, azok értsék meg, hogy ez mi végre van, lássák be az értelmét, és fogadják el. Ez nehéz politikusi feladat. És a harmadik, és talán ez a legfontosabb az összes közül, a mindenkori kormány felelőssége az, hogy a rengeteg áldozatnak, amelyet Magyarország polgáraitól kérünk, annak végül legyen értelme, hogy jussunk ki ebből az állapotból, és hogy ami utána jön, az jobb legyen, mint ami előtte volt. Ezért sürgetem, hogy Magyarországon gyökeres, elemi és alapvető fordulat következzen be minél gyorsabban. Köszönöm a figyelmüket.